Kezdődik a híradó csütörtök este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Egyre nagyobb a feszültség a Krím-félszigeten, harckészültségi gyakorlat kezdődött a szomszédos Oroszországban. A kormány célja, hogy teljes foglalkoztatottság legyen Magyarországon, mondta Orbán Viktor Ózdom. Új korszak az önkormányzatoknál, márciustól már egyetlen településnek sincs adóssága. Nemzetközi lett a Gombold újra, idén először már a V4-ek országaiból is pályázhatnak a divattervezők. Napról napra egyre feszültebb a helyzet a Krím-félszigeten. Továbbra is helyi orosz fegyveresek tartják megszállva az Ukrajnához tartozó, de orosz többségi autonóm terület parlamentjének épületét. Délelőtt orosz páncélozott járművek indultak a krími fővárosba, de végül egy ukrán rendőrségi pontnál visszafordultak. Közben Viktor Janukovics azt közölte, hogy továbbra is elnöknek tartja magát. Oroszország pedig a nemzetközi elfogató parancs ellenére védelmet ígért neki. A nyugati államok azonban már nem őt tartják Ukrajna államfőjének.
Orosz zászló lobog az Ukrajnához tartozó krími autonóm köztársaság parlamentjén Szimferopolban. A parlamentet hajnalban foglalták el helyi orosz fegyveresek, akik nem csak az ukrán zászlót cserélték ki oroszra, hanem egy transzparenst is kifüggesztettek az épület elé, amely szerint a Krím félsziget Oroszországé. A félsziget jelenleg Ukrajnához tartozik, a lakosság többsége viszont orosz, akik egyáltalán nem nézik jó szemmel a kijevi fordulatot, amely várhatóan Oroszországtól való eltávolodást hoz Ukrajna számára. A nap folyamán krími oroszok áttörték a rendőrkordont, majd körülvették a megszállt parlamentet, hogy támogassák a bent lévő fegyvereseket. Nem fogadjuk el Kijev fennhatóságát, mi más nép vagyunk. Vagy visszatérünk a korábbi autonómiához, vagy szívesen csatlakozunk Oroszországhoz, ha befogadnak. Az a mi otthonunk, oroszok vagyunk, mondja ez az asszony. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Oroszország fekete-tengeri flottájának bázisa a Krím-félszigeten, Szevasztopolban, vagyis Ukrajnában van. A területet 2042-ig bérli Oroszország. A haditengerészeti bázisról orosz páncélosok indultak el, és léptek ukrán területre, amikor az orosz származású krímiek összecsaptak a krími tatárokkal, akik ragaszkodnak hozzá, hogy a félsziget Ukrajnáé maradjon. Mindenfajta orosz katonai mozgást, amely a tengerészeti bázis területén kívül történik, agressziónak tekintünk, mondta az ideiglenes ukrán államfő az orosz páncélosok megjelenésekor. Az orosz páncélosok visszatértek ugyan a szevasztopoli bázisra, Oroszország viszont 150 ezer katonát megmozgató hadgyakorlatot kezdett az ország nyugati területén. A gyakorlat hivatalos célja a harckészültség fokozása. A csapatok felvették a kézifegyvereiket és az ellátmányukat, és megindultak a célterület felé, mondja a békefenntartó dandár parancsnoka a gyakorlatról. Közben az ukrán parlament nagy többséggel miniszterelnökké választotta Arszeni Jacenyukot, a Júlia Timosenko vezette Haza nevű párt frakcióvezetőjét. Jacenyuk első miniszterelnöki beszédében az európai integrációt nevezte az ukrán vezetés legfontosabb feladatának. Közben egy közleményt juttatott el Viktor Janukovics az egyik orosz hírtelevízióhoz. Ebben azt írta, hogy továbbra is magát tekinti Ukrajna törvényes elnökének. Janukovics az orosz hatóságoktól kérte személyes biztonságának szavatolását, amit állítólag meg is kapott. Az Európai Bizottság szóvivője közben közölte, az Unió Alekszandr Turcsinovot tekinti Ukrajna elnökének.
Tehát csak néhány órája választották meg miniszterelnöknek a tiltakozások egyik vezéralakját, Arszenyi Jacenyukot, aki első nyilatkozatában azt is mondta, Ukrajna most történelme egyik legsúlyosabb időszakát éli. Kijevben a függetlenség terén van Kovács Andrea, az MTI tudósítója. Szervusz Andrea, hogyan tudja ki kezelni az új kormány a kialakult konfliktus helyzetet?
Szerúd, üdvözlöm a nézőket. Egyrészt az új kormányfő felszólította az 1944-ben Budapesten aláírt memorandum nagyhatalmait, az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát és főként Oroszországot arra, hogy tartsák tiszteletben az a memorandumban foglaltakat, amelyben szavatolták Ukrajna területi egységét. Ebben a memorandumban szerepel az is, hogy tiszteletben tartják Ukrajna határait, és semmilyen erőt, illetve illetve beavatkozást nem gyakorolnak Ukrajnára. Másrészt a kormány tagjai és az ellenzék vezetői igyekeznek meggyőzni a krími lakosságot arról, hogy semmilyen formában nem céljuk csökkenteni jogaikat, az orosz nemzetiségűek jogait különösen, a nyelvhasználatra vonatkozó jogaikat sem óhajtják csorbítani.
Andrea, köszönjük! Az orosz állami sajtó egyoldalúan számol be az ukrán eseményekről. Az MT moszkvai tudósítója szerint az oroszok többsége ezért azt hiszi, hogy puccsal távolították el Viktor Janukovics kormányát. A krími helyzetről szóló beszámolók miatt pedig aggódnak Oroszországban. Az állami sajtó ugyanis azt a látszatot kelti, hogy az ukrajnai oroszok közvetlen veszélyben vannak. Moszkvából Kegyes Csilla tudósít.
Az orosz sajtó élénken foglalkozik az ukrán eseményekkel, de akinek nincs módja az interneten tájékozódni, az az állami sajtóból, főként a Rasszia 24 hírtelevízióból azt szűrheti le, hogy Ukrajnában államcsíny történt, és veszély fenyegeti az orosz ajkú lakosságot, illetve általában az oroszokat Ukrajnában. Valamint azt, hogy a Moszkva számára fontos Krím félszigeten megszűnhet az orosz flotta bázisa. A Rasszia 24 állami hírtelevízió tudósítója meglehetősen komor arccal jelentkezett be a reggeli órákban Szimferopolból, amikor kiderült, hogy itteni megfogalmazás szerint oroszul beszélő önkéntesek foglalták el a krími autónom köztársaság parlamentjét.
A levegőben érzékelhető a feszültség, amit elsősorban a bizonytalanság okoz, ezt mondta a híradónak egy a krími térségben élő magyar vállalkozó. A Krími Magyarok Szövetségének elnöke pedig elmondta, hogy a rendőrség nem engedi a szimferopoli központba az embereket.
Napok óta pattanásig feszült a helyzet a krími tatárok és az orosz kisebbség között. Szimferopolban, a Krím félsziget fővárosában a rendőrök csak ideig óráig tudták távol tartani egymástól a két tábort. Szerdán tömegverekedés tört ki, amelynek több sérültje is volt. Nem hivatalos hírek szerint halálos áldozattal is járt az összecsapás. A térségben magyarok is élnek, a híradó beszélt egy magyar vállalkozóval, Kerekes Jánossal, aki a Fekete-tenger partján lakik. Azt mondta, háborútól egyelőre nem tartanak, de érzékelhető a feszültség, főleg azóta, hogy csütörtök reggel ismeretlen fegyveresek foglalták el a krími parlamentet.
A levegőben lehet érezni, az emberek között van egy feszültség, de a feszültség a bizonytalanság miatt. Hogy nem mondják el az igazat, kik foglalták el, kik vannak most jelen pillanatban, kik azok, mert reggeltől nem tudták eldönteni, nem tudtak senki se tisztázni, hogy kik ezek a fegyveresek, akik elfoglalták a Krím félszigetnek, tehát a Krím parlamentet.
A híradó telefonon elérte a Krími Magyarok Szövetségének tiszteletbeli elnökét is, Gladkich Nagyesdát, aki Szimferopolban él, alig néhány száz méterre a parlamenttől.
Nem mentem ki ma az utcára, most itthonról dolgozok, meg beszélgetek mindenkivel, de hát most azt írják, hogy a központ, a szimferopoli központ, ezt felolvasom, hogy ottan tele van ilyen hadiemberekkel. Nem hadiemberekkel, hanem rendőrséggel. Hogy a rendőrség nem engedi be a központba az embereket, ezért nem is megyünk ki.
Fruszlov Vladimir, a Krími Magyar Társaság elnöke, a híradónak azt mondta, ők azt szeretnék, hogy a félsziget maradjon Ukrajna része.
A krími magyarok nem támogatják a szeparatizmus. Fontosabb a nyugalom és bike. Az embereknek a többsége támogatják a Ukrajnában a krími autonóm státusát, ami volt eddig.
A Tudományos Akadémia munkatársa szerint rendkívül instabil az ukrajnai helyzet. Fedinet Csilla azt mondta, a nyelvtörvény eltörlése csak olaj volt a tűzre. Ez ugyanis nem csak a magyar, hanem a több milliós oroszajkú lakosság érdekeit is sérti.
A jelenlegi helyzetnek a stabilizálása, nem csak a gazdasági csődnek az elkerülését kell, hogy célozza, hanem ezeknek a belső feszültségeknek a lecsillapítását is, és ebbe óhatatlanul bekövetkeznek olyan hibák, mint például ilyen felfokozott helyzetben nem a nyelvtörvények kellett volna kezdeni.
A külügyminisztérium az erőszakos cselekmények és a biztonsági helyzet romlása miatt azt javasolja minden magyarnak, hogy halassza el a Krím félszigetre tervezett utazását.
Zárt ülésen tárgyalt az ukrajnai helyzetről a Nemzetbiztonsági Bizottság. Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár az ülés után azt mondta, tájékoztatást kaptak az információs hivataltól, a katonai hírszerzéstől és az alkotmányvédelmi hivataltól, illetve az országos rendőrfőkapitánytól az operatív törzs munkájáról. Lázár János hozzátette, a legfontosabb, hogy Brüsszel lazítsa a vízum előírásokat, és az ukrán állampolgárok, köztük a kárpátaljai magyarok vízummentesen utazhassanak az Európai Unióba. A honvédelmi miniszter szerint Ukrajnában az európai normáknak megfelelő kisebbségi nyelvtörvényre van szükség. Hende Csaba erről Brüsszelben beszélt, ahol az unió védelmi miniszterei egyeztettek az ukrán helyzetről. A magyar tárcavezető elhibázott és szerencsétlen döntésnek nevezte, hogy az ukrán parlament a napokban eltörölte a kisebbségek számára az anyanyelv használatának jogát biztosító törvényt. Hende Csaba külön is tárgyalt erről ukrán kollégájával.
Az ukrán védelmi miniszter válaszában ígéretet tett arra, hogy a magyar aggodalmat sürgősen továbbítani fogja az ukrán parlamentnek és a megalakuló új kormánynak. Jelezte, hogy biztosabban, hogy a törvényhozás nem hagyja figyelmen kívül a magyar kormány üzenetét, és már a közeljövőben megnyugtató a magyar szempontoknak megfelelő megoldást fog találni erre a kérdésre.
A Kárpátalján élő magyarok miatt is fontos figyelni az ukrajnai eseményekre, mondta a közösség a Társadalmi Igazságosságért néppárt elnöke. Szili Katalin hozzátette, az ukrán nép nem csak a szabadságért áll ki ezekben a napokban, hanem az önkény ellen is. Szerinte Ukrajna nem teheti meg, hogy visszavonja a meglévő nyelvtörvényt, ezért a KTI arra kéri a magyar kormányt, hogy álljon ki a kárpátaljai magyarságért.
Nekünk, magyaroknak különösen fontos az, hogy a külhonban élő magyarságért mi magunk is kiálljunk, és tegyünk meg mindent azért, hogy ők a jogaikban biztosak legyenek, akár nyelvhasználatról van szó, akár nemzetiségi jogaiknak a gyakorlásáról.
A kormány célja, hogy teljes foglalkoztatottság legyen Magyarországon, mondta Orbán Viktor Ózdon, ahol letette a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet központjának időkapszuláját. A miniszterelnök hozzátette, bár az országban már 9% alá csökkent a munkanélküliség, a cél nem változott, egy olyan világ felépítése Magyarországon, ahol minden ember meg tud élni a fizetéséből.
Kultúrgyár lesz a vasgyárból Ózdon. A nehézipar egykori fellegvárából már a lepusztult üzemek, rozsdás gépek maradtak. Ezek helyén épül 2,5 milliárd forintból a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet új központja. Az intézmény feladata, hogy kulturális alkotásokat, például koncerteket, filmeket, színházi előadásokat digitálisan rögzítsen, és az ország különböző településein szétszórtan működő archívumokat összekapcsolja, majd mindenki számára elérhetővé tegye a világhálón. A digitalizációban az ország 160 közintézményének mintegy 1000 diplomás alkalmazottja dolgozik.
Egy olyan világot akarunk Magyarországon fölépíteni, ahol minden ember meg tud élni a fizetéséből.
Az alapkő letételen a miniszterelnök azt hangsúlyozta, a magyar kormány célja továbbra is az, hogy teljes foglalkoztatottság legyen Magyarországon, tehát aki akar, az tudjon dolgozni. Hozzátette, az ipar korábbi központjaira, mint amilyen Ózd is, kiemelt figyelmet kell fordítani. A miniszterelnök az Ózdi TV-nek nyilatkozva sikernek nevezte a közmunkaprogramot. Úgy fogalmazott, ez egy kapu, ami a munkavilágába vezeti vissza az embereket.
Magyarország kalapot emelhet a közmunkásai előtt. Mindenhonnan olyan jelentéseket és beszámolókat kapok, amik arról szólnak, hogy olyan emberek, akik korábban már reménytelennek látták a helyzetüket, azt hitték, hogy soha nem tudnak visszatérni a munkavilágába, a közmunka segítségével visszatérnek, és vissza akarnak térni. Tehát nem kell őket kényszeríteni, vagy nem kell őket rászorítani, hanem jelentkeznek cigány emberek, magyarok, mindenfajta nehéz helyzetben lévő ember, származásról tekintet nélkül jelentkezik, jól dolgozik, és jól dolgoznak közösen.
A miniszterelnök azt mondta, Magyarország most jobb lelki állapotban van, mint korábban, hozzátette. Az ország most úgy gondolja, hogy van jövője, amiért az emberek hajlandóak dolgozni. Ez pedig lehetővé teszi a felemelkedést.
A baloldali pártszövetség szerint a közmunkarendszer csak púderezett munkanélküliség, miközben a piaci munkahelyek száma az elmúlt 4 évben nem emelkedett. A Fidesz válaszában közölte, a kormányváltás óta mostanra 22 éves rekordot döntött a foglalkoztatás, már 4.030.000 ember dolgozik, a munkanélküliség pedig 9% alá csökkent. A képzés és a foglalkoztatás a két kulcsszó a romák befogadásához, mondta Brüsszelben az emberi erőforrások minisztere. Balogh Zoltán az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság plenáris ülésén számolt be a magyar roma stratégia végrehajtásáról. Hozzátette, Magyarországon a leghátrányosabb helyzetűek több mint 90%-a elvégzi a 8 általánost, ami 30%-kal magasabb az európai átlagnál, és elkezdődött a felzárkózás a szakmai képzésben is.
A közfoglalkoztatás az mindenképpen egy olyan nagy siker, amit először nagyon támadtak meg munkatáborokról, meg miről beszéltek, ma pedig még a francia kormány is elismeréssel nyilatkozik, baloldali kormány, és próbálja hasznosítani mi tapasztalatainkat.
A Magyarországon működő szolgáltató központok kétharmada bővítést tervez, derül ki egy friss felmérésből, amelyet egy budapesti konferencián tettek közzé. A külügyi és külgazdasági államtitkár azt mondta, Magyarország a szolgáltató központok egyik európai központjává vált, miután egyre több termelővállalat hozza szolgáltatási üzletágait is ide. Hozzátette, mára a kis hiány 80 szolgáltató központ több mint 30 ezer embernek ad munkát.
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal jelenleg kis hián 30 olyan befektetési tervet kezel, amelyek szolgáltató központokhoz társulnak, és ha ezek megvalósulnak, akkor azok több mint 9000 új munkahelyet jelenthetnek Magyarországon.
Rudolf Schuster szerint Orbán Viktor vezetésével Magyarország önerőből talpra állt. A volt szlovák államfő ezt a miniszterelnöknek címzett levelében írta, amelynek tartalmáról Havasi Bertalan a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője tájékoztatta az MTI-t. Rudolf Schuster írásában kifejti, Magyarországnak az elmúlt években sikerült leküzdenie a mély gazdasági válságot, amelyben az ország Orbán Viktor második miniszterelnökségének küszöbén vergődött. Két hónappal április végéig meghosszabbította a kormány a támogatás igénylésének határidejét azoknál a cégeknél, amelyek olyan forgalmazótól vásároltak pénztárgépeket, amelyeknek engedélyét időközben visszavonták, vagy a cég eltűnt, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Szatmári Kristóf hozzátette, a kormány elkötelezett amellett, hogy a jóhiszeműen eljáró vállalkozókat ne érhesse kár.
Őnáluk az a veszély forgott fönt, hogyha február 28-áig nem tudják bekötni az új gépet, akkor elesnek az állam által biztosított 50 ezer forinttól. Ezt a határidőt módosította a kormányzat április 30-ára.
Márciustól új élet kezdődik az önkormányzatoknál, miután holnap lezárul az állami adósság átvállalás, jelentette be a Belügyi Minisztérium államtitkára, aki történelmi léptékűnek nevezte a folyamatot. Tálai András hangsúlyozta, hogy az állam idén az utolsó ütemben több mint 450 milliárd forintot vállalt át 509 önkormányzattól. Emlékeztetett, azok a települések, amelyek jól gazdálkodtak, így nem volt adósságuk sem, március 6-áig jelentkezhetnek a fejlesztési támogatásokra.
Több helyen egyenetlenek és töredezettek az utak a Zala megyei búcsú Szent Lászlón. A járda pedig olyan kicsi, hogy babakocsival alig lehet elférni rajta.
Mikor egy kicsit sikos az út, és megcsúszok abba a pillanatban, az árok felkén vagyok.
Ezen változtatna most az önkormányzat. A polgármester azt mondja, jól gazdálkodtak az elmúlt évtizedekben, így nem adósodtak el. Fejleszteni viszont szeretnének, ezért ők is számítanak az állami támogatásra. 10 millió forintot költhetnek majd el.
Nagyon sokat jelent számunkra, hiszen egy kicsit szabadabban felhasználható keretösszeg ez, és a kötelező feladatokat, az út és járda felújításokat is el tudjuk ebből látni, ami eddig pályázati keretből nem volt elérhető.
Az érintett önkormányzatok száma tehát 1176.
A Belügyminisztérium államtitkára azt mondta, hogy az 1176 jól gazdálkodó település, amelyektől nem kellett adósságot átvállalni az államnak, március 6-áig jelentkezhetnek a fejlesztési támogatásokra. Idén 12,5 milliárd forintot utalnak nekik, főként utak, hidak, járdák, önkormányzati intézmények felújítására. Tálai András beszélt arról is, hogy márciustól új élet kezdődik a korábban eladósodott önkormányzatoknál, miután pénteken lezárul az állami adósság átvállalás. Az utolsó ütemben több mint 450 milliárd forintot vállalt át az állam 509 önkormányzattól.
A tőke és a kamat törlesztésből felszabaduló forrásokat a saját településükre, a saját településük működtetésére és remélhetőleg különösen fejlesztésére tudják majd fordítani.
Az államtitkár emlékeztetett, a jövőben hitelt már csak kormányzati engedéllyel, az önkormányzat bevételeinek függvényében, vagyis szigorított feltételekkel vehetnek fel a települések.
A turizmus a magyar gazdaság egyik motorjaként jelentősen hozzájárul az ország gazdasági teljesítményéhez és a foglalkoztatáshoz, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára az utazás kiállítás megnyitóján. Komorocki István emlékeztetett, tavaly ismét rekordot döntött a turizmus. A vendégszám és a vendégészakák számának 5%-os növekedése mellett 10%-kal nőttek a szálláshelyek bevételei is. Ebben nagy szerepe volt a Szép kártyának is.
Eozin máznak a folyamatát láthatják itt.
A zsolnai vázákat mutatják a japán turistáknak. Egyre többen jönnek Pécsre a Szigetországból, de Európából is. Egy éjszakát maradunk csak, de ez idő alatt nem csak a várost, hanem ezt a gyárat is megnézzük. Nagyon szépek ezek a porcelánok, és Pécs is. Mondta ez a japán turista. Pécs és ezen belül is a zsolnai negyed a kiemelt vendége az idei utazás kiállításnak, ahol népzenével, népviseletben.
Nagyon finom, jöjjenek ide, kóstolják meg!
Vagy házi készítésű finomságokkal várják a vendégeket 4 napon át. A sereg szemlén több ország mellett bemutatkozik a 9 magyarországi turisztikai régió is. A díszvendég Pécs polgármestere azt mondta, ők számos újdonsággal várják a látogatókat.
Az elmúlt napokban nyílt meg a Bányászati Múzeum, vagy néhány napon belül nyílik majd a középkori egyetem bemutató kiállításunk és új attrakciónk is.
Már az első napon is tömeg volt. A szervezők legalább 70 000 vendégre számítanak, és arra, hogy a kiállítás újabb lökést ad a belföldi turizmusnak.
Rekordot döntött hazánkban a vendégforgalom.
A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a hazai turizmus a magyar gazdaság egyik hajtómotorjává vált. Ez főként a Szép kártyának köszönhető.
A 2011-ben bevezetett Szép kártya a koncepció helyesnek bizonyult. Tavaly év végére a kártya birtokosok száma több mint 900 000 volt, és 2013-ban 68 milliárd forint áramlott e kártyának köszönhetően a turisztikai és a vendéglátóipari szektorba.
Az utazás kiállítás fókuszában a gyerekbarát szolgáltatások állnak. A Magyar Turizmus ZRT szerint ugyanis egyre inkább a gyerekek döntik el, hová utazzon a család.
Egyre erőteljesebben látszódik, hogy a gyermekek azok, akik az anyukájukat nyaggatják, hogy hova utazzanak, és utána pedig apukat csak ugye rábólint. Ezért minden régióban, azon kívül, hogy bemutatunk egy-egy turisztikai terméket, próbáljuk a standokon is gyerekbarát szolgáltatásokkal, játékokkal a jövendőbeli utazókat is megnyerni.
A turizmus a magyarországi GDP-nek már csaknem 10%-át adja, és majdnem 400 000 ember megélhetését biztosítja. Az előrejelzések szerint idén még tovább erősödhet az ágazat.
Eddig 1,3 millióan támogatták aláírásukkal az áprilisi parlamenti választáson induló Fidesz-KDNP-s jelölteket, közölte a Fidesz társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója. Nyitrai Zsolt azt mondta, a támogató aláírások gyűjtését folytatják a következő napokban is, mert a kormánypártok célja az, hogy a lehető legtöbb választóhoz eljussanak, és a lehető legtöbb aláírás gyűjjön össze. A politikus a Fidesz történetében az eddigi legsikeresebb aláírásgyűjtő akciónak nevezte a mostanit. Tisztességesen kampányoltak 2006-ban, nincs okuk szégyenkezni, ezt mondta az MSZP akkori kampányfőnöke. Szigetvári Viktor ma az Együtt PM társelnöke, és a Híradónak cáfolta, hogy költségvetési adatokat titkoltak volna el a 8 évvel ezelőtti választások előtt abban a kampányban, amelyről Gyurcsány Ferenc utólag az Összödi beszédben bevallotta, szándékosan titkolták el, milyen megszorításokra készülnek.
Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó 1,5-2 évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.
Balatonöszödön vallotta be Gyurcsány Ferenc, hogy évekig hazudtak a kormányzásuk alatt, és a 2006-os választási kampányban is.
Közel 500 cég érdeklődött idáig a Védjegy iránt.
Az akkori kampány egyik legfontosabb szocialista üzenete az volt, hogy a választások előtt csökkentették az áfát. -5%-os matricát, úgynevezett áfa védjegyet kaptak azok a boltosok, akik olcsóbban árulták a termékeiket.
Január 15-től lehet igényelni a minisztériumunkban ezeket a védjegyeket.
Mesterházi Attila, vagyis Gyurcsány Ferenc akkori államtitkára volt az áfa csökkentési kampány egyik főszereplője. Ekkor, ahogy azt a választások után Gyurcsány Ferenc Balatonöszödön elismerte, a gazdaság már csőd közeli állapotban volt. Ezért az áfa csökkentést a választási győzelem után eltörölték. A Híradó szerdán megkérdezte az MSZP sajtóosztályát, hogy Mesterházy Attila 2006-ban államtitkárként tudott-e a kormányzati hazugságokról, vagy Gyurcsány Ferenc neki sem mondott igazat a gazdaság akkori állapotáról. A kérdésre az MSZP nem adott választ. Gyurcsány Ferenc heteken keresztül járta az országot 2006-ban, hogy minél több emberrel találkozzon.
Szép jó napot, Budapest!
És tömegrendezvényeket is tartott az MSZP. A kampányt Szigetvári Viktor irányította, és ő vezette a szocialisták választási felkészülését is. Szigetvári Viktor most a Bajnai Gordonféle Együtt PM Szövetség társelnöke.
Tisztességesen kampányoltunk, és jobb alternatívát kínáltunk az országnak, nincs okunk szégyenkezni.
Szigetvári Viktor egy nagy kanizsai rendezvényen azt mondta, 2006-ban tisztességesen kampányoltak, és szerinte a Fidesznek voltak teljesíthetetlen ígéretei.
Költségvetési adatokat nem titkolt el az a kormány, aki azt mondja, hogy eltitkolt, az hazudik.
Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni úgy, hogy nehogy a választási kampány utolsó heteiben előkerüljenek olyan papírok, hogy mire készülünk, azt megtettük.
Gyurcsány Ferenc a kampány utáni összödi beszédében bevallotta, már a választások előtt is készültek megszorításokra, de szándékosan titkolták.
Imádták ott azt a beszédet. Imádták, állva tapsolták.
Egy hete hozták nyilvánosságra az összödi beszéd kiszivárogtatásával kapcsolatos titkos szolgálati dokumentumokat. Gyurcsány Ferenc továbbra is azt mondja, a 2006-os beszédet a Szocialista Párt három akkori vezetője szivárogtathatta ki.
Egy nő és két férfi.
Persze, hogy nem könnyíti a demokratikus baloldali pártoknak a kampányát az, hogy összödről beszélünk.
Ez az MSZP kampányfőnöke szerint nem szerencsés, ha a szövetséges baloldali pártok egymásnak üzengetnek összöd kapcsán. Molnár Zsolt szerint vagy az igazat kell elmondani, vagy hallgatni kell, ahogy egy házasságban.
Nem szerencsés, hogy a média előtt üzenget bármelyik párt a másiknak, hogy ki és hogyan szivárogtatott. Azt gondolom, hogy két jó megoldás van, vagy derüljön ki az igazság minél hamarabb, vagy pedig soha többet ne beszéljünk erről a kérdésről. Házasságkötésnél szokták ezt mondani.
A Fideszes Kocsis Máté azt mondta, Gyurcsány Ferenc szivárogtatta ki a 2006-os beszédet, aki, ahogy Kocsis Máté fogalmazott, kever-kavar az ügyben.
Gyurcsány Ferenc kever-kavar ebben az ügyben. Ez egy ilyen szovjet típusú reakció, hogyha kiderül valami, akkor egyből tagadni kell és hamisítást kell kiáltani. Gyurcsány Ferenc lebukott, ő szivárogtatta ki az összödi beszédet.
A Nemzetbiztonsági Bizottság egy hét múlva részletesen tárgyal az összödi beszéd kiszivárogtatásáról.
10 kérdést küldött a Demokratikus Koalíció a Fidesz vezetőinek az összödi beszéddel kapcsolatban. Kerékbárci Szabolcs, az ellenzéki párt elnökségi tagja, azt mondta, 3 napig várja a válaszokat. Szerinte itt az ideje, hogy a Fidesz bevallja, ők szervezték a 2006-os őszi zavargásokat. A Fidesz mindenre úgy reagált, itt az ideje, hogy a baloldal bocsánatot kérjen, amiért éveken át hazudott az embereknek. Azt írják, a 2006-os őszi eseményeket és a Gyurcsány koalíció bukását egyedül magának köszönheti a baloldal. A Jobbik szerint Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök összödön elmondta azt, amit mindig is tudtak, hogy az MSZP vezetői hazudnak reggel, délben és este. Vona Gábor, a párt elnöke úgy fogalmazott, szánalmas, hogy az idei választási kampányban még mindig összöd a téma.
Nagyon sokan azt gondolták, hogy a 2006-os rendőri terrorért és hát talán még sok mindenért felelős Gyurcsány Ferenc az igazságszolgáltatás elé áll majd, és azt gondolom, hogy a Fidesz felelősség és mulasztása, hogy mindez nem történt meg.
Mind a 106 választókerületben leadta egyéni képviselőjelöltjeinek ajánlását a Jobbik, jelentette be a párt szóvivője. Dúró Dóra hozzátette, az országos listát is eljuttatták a Nemzeti Választási Irodához, amelynek elfogadásáról szombaton várható döntés. Blokkolta a Mesterházy Attila kampányát a Simon ügy, ezt írt a szocialista forrásokra hivatkozva az Origó. Két befolyásos MSZP-s politikus, Lendva Ildikó és Kis Péter pedig egy lakossági fórumon beszélt kritikusan a szocialisták kampányáról. Azt kifogásolták például, hogy nem árulnak el konkrét terveket. Az MSZP sajtó osztálya erre azt írta, a baloldali program elemeit a kampányban mutatják majd be.
Én csak könyörögni tudok neki, hogy ezt mondja meg.
Könyörgőre fogta az MSZP elnökségi tagja kedden a Kossuth Rádió élőadásában. Kunhalmi Ágnes azt kérte Simon Gábortól, mondja meg végre, honnan van a 240 milliós eltitkolt vagyona. Az MSZP elnökét néhány órával később egy talicskával és benne Simon Gábor jelképes vagyonával várta a Fidelitas, amikor Tiszaújvárosban kampányolt. A Simon ügy már a párton belül is elégedetlenségeket szül. Erről cikkez az Origo.hu. Az internetes lapnak nyilatkozó egyik szocialista politikus például azt mondta, Mesterházit leblokkolta Simon Gábor. Több MSZP-s szerint Mesterházi Attila szűkebb körben azt is mondta, azért nem sieti el az országjárást, mert károsnak tartotta volna, ha lépten nyomon Simon Gábor 100 millióiról kérdezik.
Elnök úr, egy pillanat.
Kedden mi is hiába akartunk interjút készíteni vele, a Híradónak sem nyilatkozott. A párt hivatalos álláspontja a Simon ügyben továbbra is az, hogy a volt elnök helyettes már nem a párt tagja, csupán magánember. A Hír TV-ben Rubovszky György, az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának elnöke ugyanakkor azt mondta, Simon Gáborral még mindig az MSZP-n keresztül tartják a kapcsolatot, miután ő maga ezt kérte.
A Mentelmi Bizottság az ő postáját az MSZP frakcióján keresztül juttassa el hozzá.
De egyetlen van bizonyosságuk arról, hogy eljutnak hozzá?
Igen, mert kapunk válaszokat. Kapunk válaszokat, nagyon furcsák, de kapunk válaszokat.
Az Origo szerdán arról is írt, hogy Lendvai Ildikó és Kispéter lakossági fórumán többen bírálták az ellenzéket, amiért hetek óta nem tudni, mit kezdenének Magyarországgal, ha nyernek. A beszámoló szerint Lendvai Ildikó maga is hiányolja a konkrétumokat, és azt mondta, idézem, égető szükség lenne végre megmondani, hogy győzelem esetén konkrétan hol, mit fogunk csinálni és kikkel. Megkerestük az MSZP sajtóosztályát, ahonnan azt írták, a program elemei, az ebből fakadó üzenetek a választási kampány az országjárás keretében lesznek bemutatva. Közben két friss közvéleménykutatás szerint is januári szövetségkötésük óta jelentősen csökkent a baloldali pártok népszerűsége. Bajnai Gordon csütörtökön azt mondta, nem bízik a magyar közvéleménykutatásokban. Szerinte ugyan még nem nyertek, de egy jó kampánnyal sikerülhet.
Nem azt állítom, hogy ezt a választást már megnyertük, ettől még messze vagyunk időben is, és támogatásban is, mert ehhez még kell egy nagyon jó kampányt csinálnunk.
Az Origónak nyilatkozó szocialisták Bajnai Gordonról azt mondták, a volt miniszterelnöknek csak néhány száz fős tüntetésekre futja.
Az MSZP szerint rossz a pedagógusok minősítési rendszere. Hiller István a párt nevében azt mondta, a portfólió rendszer nem megfelelő minősítési forma. Szerinte több százezer oldal begyűjtése a tanároktól nem eredményez magasabb színvonalat, miközben rengeteg közpénz folyik el fölöslegesen.
Valóság az, hogy még nagyobb a fejetlenség és a káosz, és egyre nagyobb a felháborodás. Rengeteg közpénz folyik el, teljesen feleslegesen, teljesen értelmetlenül és átláthatatlanul. Mi, az összefogás pártjai a pedagógus életpálya modellt megtartjuk, de ezt a minősítési rendszert átalakítjuk.
A Fidesz szerint a Gyurcsány koalíció újra létbizonytalanságot hozna a pedagógusokra. Közleményükben azt írják, Hiller István a Gyurcsány kormány oktatási minisztereként személyesen irányította a pedagógusok tömeges elbocsátását, fizetésük csökkentését és a kistelepülések iskoláinak bezárását. Jelentősen nő a magyar szőlő és borágazat támogatása, mondta a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára. Kardeván Endre hozzátette, amíg tavaly a támogatás összege 6,5 milliárd forint volt, addig a következő 5 évben évi 29 millió eurót, vagyis mintegy 8,5 milliárd forintot használhat fel az ágazat. Az Országos Borszakértő Bizottság elnöke pedig arról beszélt, a világban az elmúlt években túltermelés alakult ki, ezért keleten érdemes új piacokat keresni a magyar bornak.
Magyar borokat kóstolnak Alsó-Némediben, vannak köztük szakértők és amatőr borkedvelők is.
Zellerre emlékeztető illata van ennek a borja.
102 magyar pincészet több mint 600 féle borát kellett értékelnie a bírálóknak. Nem csak a szín, az illat és az íz számít, hanem az összhatás is. Az egyik magyar üzletlánc kommunikációs igazgatója azt mondja, nagyon fontosak az ilyen versenyek, mert ezektől is függ, hogy mi kerül a boltok polcaira.
Itt a legnagyobb nevű borászatok is szerepelnek, de nyilván a célunk az, hogyha egy kisebb borászat kiváló minőségű bort állít elő, az épp úgy be tudjon kerülni a kínálatban, mint a nagy nevűek.
Nem csak itthon kell eladni a jó magyar borokat, mondja az Országos Borszakértő Bizottság elnöke. Horkai András szerint a világban az elmúlt években túltermelés alakult ki, ezért keleten érdemes új piacokat keresni.
Ha Kínában egy megfelelő borkultúrát tudnak megvalósítani, akkor az olyan keresletet indukál az európai borok számára, ami ennek a tömegtermelésnek, a túltermelésnek a meghatározó részét le tudja fedni. Mi is képviseltetjük ebben az európai túltermelésben a részünket, és nekünk ugyanezért érdekes és fontos a kínai piac.
Magyarországon 2013-ban csaknem 400 ezer tonna szőlőt szüreteltek le, ami jóval több, mint a korábbi években volt.
Jelentősen növekszik az
a vidékfejlesztési minisztérium azt szeretné elérni, hogy a lehető legtöbb minőségi bor kerüljön a hazai és külföldi kereskedésekbe. Ezért évi 2 milliárd forinttal megemeli a borágazat támogatását.
A következő 5 évben évi 29 millió euró, vagyis hozzávetőlegesen 8,5 milliárd forint lesz a felhasználható. Ilyen jelentős összegű éves támogatásban a szőlőborágazat még nem részesült a rendszerváltás óta.
Kardeván Endre hozzátette, a magyar borok ügyét és a magyar borászok érdekeit az elmúlt 3,5 évben a magyar kormány kiemelt nemzeti ügyként kezelte és képviselte. Sikerült például mérsékelni a szőlészek és borászok adminisztratív terheit.
3 napon át több mint 700 családnak, csaknem 3000 embernek oszt tartós élelmiszert a katolikus Caritas Kispesten. Az 5 kilós csomagok lisztet, tésztát, olajat, cukrot és kekszet tartalmaznak. Az akcióban összesen 10 tonna élelmiszert adnak át a rászoruló családoknak. Az adományokat az Európai Unió élelmiszersegély programja, illetve a 19. kerületi önkormányzat finanszírozza. Nemzetközi lett a gombold újra Közép-Európa. Idén először már a V4-ek országaiból, Csehországból, Lengyelországból és Szlovákiából is jelentkezhetnek divattervezők a magyar öltözék tervezési versenyre. A gombold újra pályázatot negyedszer hirdetik meg. A cél, hogy a tehetséges kezdő divattervezők munkáit nemzetközileg is megismerjék. Jelentkezni május 5-ig lehet.
Szóval ez a két táska a tavalyi gombold újra kollekciónak két darabja.
A nyertes darabokat mutatja Kovács Ágnes táska tervező. Azt mondja, a hajfonás technikáját használva készítette ezt a kollekciót. A fiatal divattervező ékszereket és öveket is készít. Ezeket már egy budapesti üzletben is meg lehet vásárolni. Ágnes úgy érzi, a gombold újra óta sokkal több lehetőséget kap.
A pályázat óta elkészült két kollekcióm. A legutóbbi az Invert nevet viseli, amit ez a legfrissebb élményem, Brunóban mutathattam be a Stilkabó nemzetközi vásáron, ahol elég pozitív tapasztalatok értek, hiszen a külföldi közönség is pozitívan állt a tárgyaimhoz, és szívesen fogadták őket.
Idén is keresik a tehetséges fiatal divattervezőket. Ezúttal azonban már külföldről is lehet jelentkezni. A V4-ek országaiból, Magyarországon kívül Csehországból, Lengyelországból és Szlovákiából várják a lelkes és kreatív dizájnereket.
Minden pályázó csak a másik 3 ország értékeiből és elemeiből inspirálódhat. Ezt azért szerettük volna itt kinyitni, hogy figyeljünk oda a szomszédos országokra is, inspirálódjunk belőle is, illetve ez egy nagyon érdekes kísérlet. Szerintem arra is fogunk választ kapni, hogy vannak-e közös elemek a közép-európai divatban.
Lakatos márka gombold újra stylistja szerint remek kiugrási lehetőség egy ilyen verseny. Nem csak nemzetközi hírnevet kapnak a kezdő dizájnerek, hanem segítséget is, hogy elindítsák saját vállalkozásukat.
Egy olyan mentorálási programot, egy olyan fajta vállalkozás, fiatal vállalkozás segítő programot kapnak a nyertesek a díjjal együtt, ami igenis nagyon fontos kezdő lépcsőfoka lehet annak, hogy ők elinduljanak a divatpiacon, és elinduljanak, mint saját brand.
A gombold újra Közép-Európa versenyre május 5-ig lehet pályázni. A döntő ősszel lesz. A nyertesek 10 000 eurót kapnak, amit a további munkájukhoz használhatnak fel.
Most sporthírek, aztán időjárás jelentés, utána következik Fábri Sándor, aki bepillant a képregények világába Futaki Attilával, több kontinensre is elkalandozik Juhász Árpáddal, és vendégül látja Badár Sándort és fiát Badár Tamást, valamint Bak Szilviát és lányát Danics Dórát. Rögtön utána este, aztán késő este híradó, maradjanak velünk!